Kedves hallgatóm! Isten igéje azt mondja a sátánról, hogy tökéletes volt a szépsége. Ha megpillantottad volna, rájöhettél volna, hogy ő a legszebb teremtmény, akit valaha láttál. Már sok embertől hallottam, hogy egyes kultuszok követői milyen jól néznek ki. Amikor kisfiú voltam, hallottam egy ilyen emberről. Az egyik kultuszt követte. Ezüstösen csillogó őszhaja volt, és finoman nézett ki, valójában jóvágású férfi volt. Egyes nők ájuldoztak a jelenlétében. Az emberek úgy bántak vele, mintha Isten lett volna, amire csak nem igényt is tartott. Tudjátok, ki volt? A sátán szolgája. Nem lehet másként nevezni. Amikor kisfiú voltam, és még nem ismertem Isten igéjét, csak nem félrevezetett. Milyen szörnyűek a sátán szolgái. Pálnak volt mondani valója a sátán szolgáiról, mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat. 2. Korintusi levél, 11. rész, 13., 14. és 15. vers. Ezékiel azt mondja, te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Mi miatt bukott el? A következő versekben fogjuk látni. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő borított, rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Ezékiel könyve, 28. rész, 13. vers. Édenben, Isten kertjében voltál. Tírus egyik királya sem volt az Édenben. Mindenféle drágakő borított. El tudott képzelni, milyen gyönyörű teremtmény volt. Fölkent kerúbot adtam melléd, hogy oltalmazzon. Isten szent hegyén voltál, üzes kövek közt járkáltál. Ezékiel könyve, 28. rész, 14. vers. A sátán volt a fölken kerub, vagyis Isten trónjának a védelmezője. Ez nem a földön levő Éden, hanem nyilvánvalóan magának a mennynek a képe. A sátánnak természetesen bejárása volt a mennybe. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. Ezékiel könyve, 28. rész, 15. vers. A sátán védelmezte Isten trónját. A legmagasabb rangban volt, ahova teremtett lény eljuthat. Mégis mi okozta a bukását? Ezékiel nem mondja el nekünk. De Ézsaiás könyve, 14. részének 12. versétől a 15. verséig már olvashatunk róla. Leestél az égről, fényes hajnalcsillag. Lehultál a földre, népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze éjszakon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. De a sírba kell leszállnod, a gödör mélyébe. A gőg okozta lezuhanását. A sátán föl akarta emelni a trónját. El akart szakadni Istentől, és Isten akart lenni. Fellázadt Isten ellen. Hadd mondjam ezt. Ha szentek közé tartozol, aki már célba érkezett, és tökéletes, és magad mintaképnek tekinted, ne felejtsd el, hogy a sátán a világosság angyala volt. Tökéletes volt, de elbukott. Mivel elbukott, mi lehetne veled? Mi lehetne én velem? Csak törékeny emberi lények vagyunk. Isten nem tűri el a lázadást, akkor mit fog tenni velünk? A nagyarányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél. Azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkergetett az oltalmazó kerúb a tüzes kövek közül. Ezékiel könyve, 28. rész, 16. vers. A sátánnak bűnhődnie kell bűnéért. Ő csak teremtmény. Nem ismerlek téged, de nekem ez nagy vigasztalás. Őszintén mondom, hogy nem tudnám őt legyőzni. Nem tudnék vele megmérkőzni. Hálás vagyok azért, hogy Isten rajta tartja a kezét. Szépségedben felfuvalkodtál. Rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre, látványosságát tettelek a királyok számára. Ezékiel könyve, 28. rész, 14. vers. Szépségedben felfuvalkodtál. Ez maga a büszkeség. Rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Láthatod, hogy Salamon a legbölcsebb ember ostobává lett. Itt megfigyelhetjük, hogy Isten legnagyobb teremtménye, aki tökéletes volt, betelt mindennel, amit megtanulhatott, bolonddá lett. Barátom, Isten gyermekei ugyanígy járhatnak napjainkban. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Isten egy napon látványossággá teszi a sátán lázadását. Akik csak ismertek a népek között, szörnyülködnek rajtad. Rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi. Ezékiel könyve, 28. rész, 19. vers. A jövőben Isten eltávolítja a sátánt a világegyetemből, és mi imádkozunk annak a napnak az eljöveteléért. A 20. verstől a 24. versig olvassuk a Szidón fölött meghirdetett ítéletet, ami nem teljes elpusztítás. Azt mondja, hogy vérözön lesz az utcákon, és pontosan ez történt. Ezt a történelem tanúsítja. Érdekes megfigyelnünk, hogy Tírus, a kiemelkedő város és főváros elpusztult, csupasszá lett, mint a szikla, sohasem építették fel. És Szidón, amely körülbelül 20 kilométernyire volt Tírustól, ítélet alá került, de nem pusztult el. Az a város ma is létezik. Oda szállítják a közel-keleti olajat. Olajvezetékeken érkezik oda, és ott töltik tankhajókba. Szidón virágzó kikötő, míg Tírus romokban hever, és csak egy kis halászfalu van a helyén. Isten mondja, hogy Tíruszt sohasem építik újjá. Isten tudja, miről beszél. Ebben a fejezetben világos proféciákat közöl. Tírus elpusztul, és sohasem emelkedik fel. Szidón is ítélet alá kerül, de nem semmisül meg. Napjainkban, mintegy 2500 évvel később, Tírus nem létezik, de Szidón továbbra is él. Így szól az én Uram, az Úr. Amikor összegyűjtöm Izrael házát a népek közül, amelyek közé szétszóródtak, akkor megmutatom a népek szeme láttára, hogy szent vagyok, mert a maguk földjén fognak lakni, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam. Biztonságban laknak ott, házakat építenek, és szőlőket ültetnek, biztonságban laknak. Amikor ítéletet tartok a körülöttük lakók fölött, akik megbetették őket, akkor megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük. Ezékiel könyve, 28. rész, 25. és 26. vers. Isten mondja, Izraelt össze fogom gyűjteni. A sátán nem zavarhatja meg Isten tervét és Izrael fiaira vonatkozó programját. De a teológusok sem semmisíthetik meg Istennek azt a tervét, hogy helyreállítja Izraelt az országban, és békességet ad neki. Sok teológus azért gondolja, hogy Istennek elege van Izraelből, mert Isten népe nincs tisztában Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel és a kis proféták üzeneteivel. Ezek a proféták arról énekelnek, hogy Isten nem hagyta el Izraelt, mint népet. Ezért kell a proféciákat tanulmányoznunk. Ezek új megvilágításba helyezik Isten igéjét, és többé nem rejtélyesek az olvasónak, hanem minden a maga helyére kerül. Sok konzervatív írásmagyarázó azon az állásponton van, hogy az Egyiptomra vonatkozó profécia sokkal érdekesebb, mint a Tíruszra vonatkozó. Meg kell vallanom, hogy ezzel nem értek egyet. A Tíruszra vonatkozó proféciák egyedülállóak. Az Egyiptomot érintő jövendőlések is érdekesek, és ebben a fejezetben találjuk ezeket a rendkívüli proféciákat. Egyiptom nagy nemzet volt, és nem semmisült meg. Fenntartotta önállóságát évszázadok folyamán. Az egyik legrégibb nemzet. Nem volt szüksége arra, hogy védelmi falat építsen. Végül is a sivatag elég jól védelmezte. Csak egyetlen bejárata volt, vagyis a Nílus folyó völgyén át. Egész Egyiptom biztonságban volt, ha azt az egyetlen bejáratot jól védelmezték. Rá fogsz jönni, hogy Egyiptom városait nem védték falakkal. Ezekre nem volt szükség. Most Isten azt mondja, hogy az egyiptomiak fogságba kerülnek 40 évre. A 10. esztendőben, a 10. hónap 12-én így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, vesd tekintetedet a fáraóra, Egyiptom királyára, és profétálj róla és Egyiptomról. Ezékiel könyve, 29. rész, 1. és 2. vers. Isten nagyon határozottan fellép Egyiptom földje ellen. Ez a nép döntötte rabszolgaságba Isten népét a téglavető gödröknél, és vezette be őket a bálványimádásba. Egyiptom több is volt Izrael testében éveken át, és Izrael mégis állandóan Egyiptomba rohangált segítségért. Izrael gyermekei valamilyen ok miatt Egyiptomtól várták a támogatást. Most Isten kijelenti, hogy Egyiptom ellen indul, és elpusztítja azt. Szólj és mondd ezt. Így szól az én Uram, az Úr. Én ellened fordulok, te fáraó, Egyiptom királya, te nagy szörnyeteg, aki ott heverészel a Nílus ágai közt, és ezt mondod, enyém a Nílus, én alkottam. Ezékiel könyve, 29. rész, 3. vers. A szörnyeteg nyilvánvalóan a nagy kígyó, vagy tengeri sárkány. A fáraót hasonlítja ehhez a szörnyeteghez. A fáraó azt mondja, hogy enyém a Nílus. Érdekes megfigyelnünk, hogy Egyiptom imádta a madarakat, vadállatokat és bogarakat. Figyeld meg az Egyiptomra szakadó csapásokat, Mózes 2. könyve 7. részétől a 11. részéig, amelyek az Egyiptomban imádott istenek ellen irányultak. Azt hiszem, hogy bármilyen súlyosak voltak is a csapások, ezek azt is kijelentik, hogy Istennek van humorérzéke. Képzeld el Heka, a békafejű istennő imádatát, és amikor egy reggel fölkelsz, mindenütt békákat találsz a hálószobádban. Mit fogsz ekkor csinálni? Megölöd az istennődet? Azt hiszem, az Úrnak mosolyognia kellett ezen. Az itt említett fáraó neve Hofra, akit a görögök Apriésznek is neveztek. unokája volt Nékó fáraónak, aki Megiddónál legyőzte Jósiást, Júda királyát. Valójában Jósiást abban a csatában ölték meg. Jójákim, Jójákin és Citkijá királyok mind Hofra fáraóhoz fordultak, amikor Jeruzsálem ostrom alá került. Az egyiptomi hadsereg fölvonult, végigment Fönícián, és arra késztette a káldeusokat, hogy hagyják abba Jeruzsálem ostromát. Jeremiás próféta meghirdette Hofra fáraó pusztulását. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Csapással sújtom Ámón istent No városában, a fáraót és Egyiptomot, isteneit és királyait, a fáraót és azokat, akik benne bíznak. Azoknak a kezébe adom őket, akik az életükre törnek. Nebukadnezcár babiloniai királynak és szolgáinak a kezébe. De azután megint úgy laknak ott, mint hajdan. Így szól az Úr. Jeremiás könyve, 46. rész, 25. és 26. vers. Érdekesnek találhatod azt a megfigyelést, amit a kritikusok tesznek. Azt mondják, hogy akkor még nem teljesül be az Egyiptom elpusztítására vonatkozó profécia. 17 évvel később vált valóra. Ha azonban gondosan olvasod a proféciát, látni fogod, hogy jól lehet akkor mondta a proféciát Ezékiel, semmit sem szólt az azonnali beteljesedésről. Egyiptomot 17 évvel később semmisítették meg, ahogy Isten előre megmondta. Most figyeld meg, mit mond Isten az Egyiptomra váró eseményekről. De ezt mondja az én Uram, az Úr. 40 év múlva összegyűjtöm az egyiptomiakat a népek közül, amelyek közé szétszóródtak. Ezékiel könyve, 29. rész, 13. vers. Pontosan 17 évvel később Babilon királya, Nebukadnezár felvonult és fogságba vitte az egyiptomiakat. 40 évig voltak fogságban, nem 70 évig, mint Izrael. Jóra fordítom Egyiptom sorsát. Visszahozom őket Patrósz földjére, eredeti hazájukba, és ott alacsony rendű királyság lesznek. Ezékiel könyve, 29. rész, 14. vers. Most gondosan figyel meg a következő verset. Alacsonyabb rendű lesz más királyságoknál, nem tud többé a népek fölé emelkedni. Kicsivé teszem őket, hogy ne uralkodhassanak a népeken. Ezékiel könyve, 29. rész, 15. vers. Egyiptom az ókori világ nagyhatalma volt. A történelem hajnalán alakult ki nagy birodalma. Emlékművei és sírjai azt a tényt hirdetik, hogy páratlan civilizációval rendelkezett. Sok történész állítja napjainkban, hogy a görögök sokat tanultak az egyiptomiaktól. Egyiptom nagy nemzet volt, de Isten így szólt. Megengedem, hogy Nebukadnezár elfoglaljon. Ezen kívül 40 évre fogságba kerülsz, és az idők végén térsz vissza országodba. Alacsony rendű királyság lesz belőled, valójában a királyságok között a legalantasabb. Barátom, amikor a közel-keleti országokban látogatásokat teszünk, láthatjuk, hogy Isten jövendőlése pontosan beteljesült. Ha valaki Kairóba látogat, szinte belebetegszik, amint látja a szegénységet és az emberek alacsony sorsát. Azért ezt mondja az én Uram, az Úr. Én most nekiadom Nebukadnezár babilóniai királynak Egyiptomot. Elveszi kincseit, zsákmányt ejt, és prédát szerez. Ez lesz haderejének a bére, azért a munkáért, amelyet végzett. Nekiadom Egyiptomot, mert nekem szolgált vele, így szól az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 29. rész, 19. és 20. vers. Babilon meghódította ezeket a nemzeteket, beleértve Tíruszt, Egyiptomot, és természetesen Izraelt is. Babilon volt az első nagy világbirodalom. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy ígéreteid mind beteljesültek a múltban, és számíthatok rá biztosan, hogy a jövőben is beteljesednek. Add, hogy higgyek igédben, és tanulmányozzam azt naponta. Ámen.